Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Köszönöm a kérdésedet, a fogam sokkal jobban van, most már hivatalosan is hülye vagyok, ugyanis az utolsó bölcsesség fogamtól is búcsút vettem, ami egyébként nekem nagy öröm volt, és ezért elnézést kérünk, hogy az előző adás, amit úgy beharangoztunk, hogy ilyen különleges adás lesz, ez a keddi, ez egy hetet csúszott, cserébe viszont most kaptok egy másik adást, amit szerintem sokan szerettek, és egyébként is már tartoztunk ennek a második felével, ugye egy szezonban általában hármat csinálunk belőle, ránézünk a rookie-kra, vagyis jön a Rookie Watch.
Nyilván a legnagyobb kérdés az lesz, és most még ne hagyjunk rá választ, hanem mert igyekezzünk az adás második felébe, hogy tartja még valahogy, még egy két újjal fogja-e azt az első helyet, Bankero. Kíváncsi leszek a válaszodra, Gábor.
Ekkora felütéssel én nem készültem, én a második helyjel gondoltam példálózni, de akkor lehet, hogy nálad már ez a második hely, az már ennél is följebb van. Én szerintem kezdjük azzal a játékossal, akiről beszélünk valójában. Nem hogy a rookie class egyik, hanem egyértelműen legjobb gyűrűvédőjéről, hanem az egész NBA egyik legjobb gyűrűvédőjéről, Walker Kessler-ről kellene beszélnünk, azt hiszem.
Mindenképp. Nálam is már a top 3-ban van, a harmadik helyen. Nyilván ahhoz szerintem már azért késő van, és ahhoz túlságosan ritkák az ilyen 15-18 pontos meccsei. És igazodva ahhoz, amiről tudjuk, hogy az év újonca díj az mire szokták kiosztani. Tehát itt nem számít a per 36, itt nem számít a csapat mérleg, de tényleg egyáltalán. Ha ez a két dolog számítana, és impactről beszélnénk, akkor simán érvehetnénk amellett, hogy Kessler jelenleg a legértékesebb újonc. De nyilván ez nem is lenne annyira fair egyébként, mert az ő szerepe természetesen a legkisebb is, tehát tőle messze nem várnak el annyit a támadó oldalon, nem csak mint akár Bankerótól vagy Maturintól, de itt nyilván említhetném szinte akármelyik top 8-as rukit, tehát például Ivy-t is, meg még tényleg sokan másokat, úgyhogy
Hát hála a jó Istennek, elég sokan Make Some Noise üzemmódba kapcsoltak a legutóbbi bejelentkezésünk óta, és Ivy is kezd. Tehát azt hiszem, hogy róla is majd érdemes külön beszélni, de hogyha Kesslernél maradunk, akkor hát hogy is mondjam, csak nyers számokból nyilván a 2,1 blokk meccsenként az nagyon kiugrik. Az egész rookie classből döbbenetesen kiugrik egyébként, tehát meg se közelíti senki annyira, hogy egy blokk fölött egyébként nincsen senki, ő meg 2,1-ettől meccsenként, de ezen kívül egy elég jó pattanózó. Most, hogyha azt nézzük, hogy hány percet játszik, tehát 21 perc alatt 8 pattanót kap le. Gyakorlatilag, amit egy ilyen típusú dropback centertől elvársz, az hozza, de ami miatt engem különösen érdekel Walker Kessler, hogy őt azért draftolták 20 fölött, és egyébként ha megnézitek utólag a legtöbb ilyen draft analízist, akkor nagyjából ezen a környéken vitték volna, tehát a legtöbb szakértő oldal. Az azért volt, mert úgy voltak vele, hogy hát igen, nyilván nagyon hosszú, meg jó a gyűrűvédelme, ezt úgy látták, és hogy semmi más. Tehát, hogy arra gondoltak, hogy őt pick and roll-ba teljesen szét fogják kapni, arra gondoltak, hogy lepattanónál el fogják nyomni, illetve hogy támadásban szinte semmilyen szerepe nem lesz, és ez mind a háromról kiderült, hogy nem igaz. Tehát nyilván támadásban ugyan kevés szerepe van, de egy jó rollman, és gyűrű közeléből is tud hatékony lenni, nem annyira, hogy most erre játszon. Egy olyan csapat, amelyik egyébként a triplákra játszik szinte folyamatosan, ugye a Utah Jazz.
És a triplák most bevert egyet az OKC ellen.
Komolyan? Ó, azt nem, lemaradtam.
Előtte nem is volt, azt hiszem, kísérlet a szezonban, mintha olvastam volna. Tehát azért az nyilván egy tripla, de tök jó, mert meg akarom nézni a highlightot, hogy hogyan állt bele, mert nagyon kíváncsi, hogy milyen körülmény volt, lehet, hogy lejáró támadó idő.
Uh-huh. Hát akárhogy is, ha még ilyen irányba is fejleszthető, az meg egészen félelmetes prospekté teheti, de így is azt gondolom, hogy a Jazz védekezése is jobb, amikor ő pályán van, még pedig jelentősen, és az a három dolog, amit kiemeltem, tehát, hogy lábon ez az ember sokkal jobb, gyorsabb is, de nem ez a legfontosabb talán, hanem hogy elképesztően jól helyezkedik, elég jól olvassa a pick and roll-okat. Tehát úgy tűnik, hogy mindazok a félelmek, ami miatt lecsúszott, nem tudom, 22. helyre, vagy valahogy mi hasonlónál vitték el, az nem bizonyult igaznak, és biztos vagyok benne, hogy most, még akkor is, hogyha itt van rengeteg rookie, akinek esetleg nagyobb a potenciája még mindig, vagy bele lehet látni, biztos vagyok benne, hogy most top 10-be, de az is lehet, hogy top 5-be kellene el már most Walker Kessler. Szóval nagyon impresszív számomra, amit tőle látok, és hát a legjobb védő játékos ebben a újonc osztályban egyelőre, az sem nagyon kérdés.
Megnéztem egyébként, a meccs első figurája volt, tehát meg is beszélték nyilvánvalóan, hogy ezt hívják, és így kezdik a mérkőzést. És cson nélkül bevarta nagyon-nagyon szép dobást, nyilván kell majd még kövesse sok, de tényleg, ha neki lehet triplája is, akkor a határa csillagosség, én azt mondom, mert amit összefoglalta Gábor, és itt most tényleg nem kell akkor becsatlakoznom hozzá feltétlenül, hogy a játék szinte minden elemében azért ő elég jónak tűnik, nyilván a jumper, és ugye ez látszik azért a büntetőzéséből is az egyetlen, ahol azért vannak kérdőjelek, viszont nem tűnik teljesen esélytelennek dobás szempontjából sem Kessler, én azt gondolom, és hogyha ezen tudnak fejleszteni, és itt nem hiszem egyébként, hogy akár ilyen bomba szintre kéne fejlődni, hanem ha néha szökő évente oda kerül egy üres tripla, akkor azt elvállalja és bedobja, és ki kelljen esetleg egy kicsit lépni rá. De nyilván a fő feladata amúgy is, mint rim runner, mint pick and roll befejező játékos. Goberhez hasonlóan, csak remélhetőleg Gobernél egy kicsit talán jobb keze lehet idővel majd. Hozzá kell tenni, hogy az egyetemen egyébként Kessler már bemutatott egy nagyon nagy ugrást, amikor ugye átment az Auburnbe. Nyilván ott sokkal több játék lehetőséget is kapott, de egyértelműen folyamatosan fejlesztette a támadójátékát, és a gyűrű közelében neki nem olyan rossz a dobása, az a touch, úgyhogy szerintem lehet benne potenciál, ilyen 16-17 pontos játékos lehet, hogy egyszer lehet belőle majd.
Igen. Beszélgessünk egy picit akkor most erről a területről, tehát akik most nagyot ugrottak, és én azt gondolom, hogy Jalen Williams az, akit még nagyon ki kell emelnünk. Ugye alapból, hogyha most ránéz valaki a dobó százalékaira, akkor látja, hogy az nagyon rendben van. Most már a triplája is 32,2, ugye neki 30 környéken volt, tehát az is egy 2%-ot feljebb ment, de Jalen Williams nem dob rá túl sok triplát, 2,7-et, hogy egész pontos legyek meccsenként. Cserébe viszont van két büntetője is, és 9,6 kísérlete összesen, a mezőny százaléka az 50% fölött van. Na most ez úgy jön össze, hogy Jalen Williams egy fantasztikus befejező a gyűrű közelében, és Jalen Williamsnek van egy nagyon jó középtávolról tényleg vállalható dobása, és ezeket használja is egy olyan OKC-ben, ami amikor Shai Gilgeous-Alexander pályán van, már pedig az elég gyakran van akkor, amikor Jalen Williams is pályán van, hiszen mind a ketten kezdők, akkor majd, hogy nem naprendszert játszik. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy Jalen Williams egy olyan OKC-ben, ahol leginkább az lenne a fő feladata, hogy spacinget produkáljon, teljesen más utakon is meg tudja szerezni a pontjait, és nyilván nem tűnik soknak a 2,9 assziszt, amit kioszt meccsenként, de azért aki látott már idén OKC meccset, már pedig idén megéri őket nézni, az pontosan tudja, hogy ő fantasztikus passzoló, tehát hogy ha ő neki véletlenül kezébe adják a labdát, mert volt erre példa, akkor 6-7 asszisztot instant kifogasztani. Akár a labda kezelését is kiemelhetném, mert nem csak arról van szó, hogy állóhelyből jól passzol, vagy jól látja meg a társakat, hanem el is tud indulni, ugye nagyon erős, ahhoz képest, hogy mekkora, ahhoz képest simán játszhatna akár 4-est is, annyira erősnek tűnik, és ezekből a bizonyos betörésekből, vagy pick and roll-okból is nagyon jól passzol. Szóval egy abszolút multifunkcionális emberről van szó, akinek fejlődik a dobása, és ennek a dobásnak már nem kell sokat fejlődnie ahhoz, hogy egy, hát akár sztárpotenciállal rendelkező újoncról beszéljünk. talán most még ezt nem merném kimondani.
Igen, nyilván Jalen az érdekesebb egyébként, de az igazság, hogy Jalenről is abszolút érdemes beszélni, tehát neki is voltak hihetetlen jó meccsei, és pont azt néztem most az adás előtt, hogy back-to-back 5 asszisztos és 7 asszisztos meccse is volt neki. Tehát Jalen is egy nagyon jó playmaker, és megint egy jó találmány szókészítő ugye a második körben. Jalenben akár, ahogy mondtad Gábor, talán sztár potenciál is lehet, bár én itt inkább ez a kiegészítő roleplayer sztár kategóriát lőném be neki. Az ő skillsetje számomra inkább, meg az életkora is, ugye azért 21 éves, az életkora is inkább ezt mondhatja velem, de azt hozzá kell tenni, hogy pont azokban a dolgokban jó, amik ma egy olyan sztár mellé is kellnek, mint amilyen Sajvát idén, mert bedobja triplákat, nyilván ez nagyon-nagyon fontos, ma ezen a poszton nem nagyon lehet pályán maradni a nélkül, és ez Jalen Williams szállítja minden mérkőzésen. Nagyon jó büntetőzik is, és ahogy mondtad, amikor nagy ritkán van lehetősége arra, hogy az OKC rosterében hozzákerüljön a labda, ami nyilván sérüléseknél, vagy egy broken play után lehetséges általában, akkor azért nagyon jól megtalálja az üres embert, és a labda kezelése, ha nem is jó még, mert ezt nem lehet rámondani, hogy extra, vagy akár az sem, hogy feltétlenül ilyen előre haladott szinten lenne ugye az életkorához képest is, és a korábbi...
Mondjuk attól függ, kihez hasonlítod, mert roleplayerhez képest viszont meg szerintem kifejezetten előre haladott az a ball handling.
Na igen, nyilván ez attól függ, hogy milyen szinthez méred. Ugye róla azt kell tudni azért, hogy nem túl jó, nem túl erős csapatba játszott ugye egyetemen, és ez lehetőséget adott neki azért a második, harmadik évben, hogy megkapja a labdát tényleg a kezébe, és hogy ezt fejleszteni tudja.
Igen.
És ott azért tényleg egy sokoldalú egyetemi játékossá vált. Az is egyértelművé vált már akkor, hogy lottery pick lehet, és az OKC nyilván az ő skillsetjében meglátta azt, ami nekik nagyon jól lehet ugye a backcourtba, a már meglévő azért lényegesen nagyobb talenttel rendelkező játékosaik mellé, és itt nyilván nem csak Shy-ra gondolok azért, természetesen, hanem arra Gidire is, aki hát hosszú távon azért, mint secondary ballhandler biztosan ott lesz, és nem látom azt így előre, hogy Williams hogyan tudná ezt a szerepet majd elvenni tőle, bár egyébként nem teljesen lehetetlen, mert hogyha tényleg benne van az, amit úgy látunk benne időnként, akkor ki tudja.
Azért rátapintottál most egy nagyon fontos problémára szerintem hosszú távon ez a két ember, ez túl kevés shooting, mert azért ugye Jalen Williams is most 32%-os triplázó, lehet, hogy ez jövőre 35 lesz, de azért nem várunk itt egy sharpshootert. Gidiről meg pláne nem várjuk azt, hogy bármikor is az lesz. És ezek a skillek, ugye az OKC egyszerűen így fejlesz csapatot, tehát náluk szinte minden pályára lépő játékos le is tudja ütni a labdát, tud is valamennyire passzolni. Így draftolnak már évek óta. Csak nem tudom, hogy csak ilyen játékosokból össze tudsz állítani egy olyan kezdőt, amiben elég spacing van a mai ligában, és ez a legnagyobb clash, vagy ez a legnagyobb ilyen összeütközés szerintem, hogy ki lesz az a második ball handler, mert aki nem lesz, az szerintem annak sokkal jobb lenne egy másik csapatban, de ez csak hosszú távú probléma.
Igen, szerintem azért még legalább 2 évet fognak adni mind a kettőnek, és addig úgy vannak vele, hogy maximum ugye William szövőre megy vissza a cserepadra, ez a legvalószínűbb szenária, hogy ugye Holmgren jön a kezdőben, meg az idei draft pick is akár, mert ugye azt még nem tudjuk, hogy kit választanak ki, meg hogy ki milyen helyre jönnek oda a drafton. Gidi egyébként azért fejlődött triplázásban, ugye most éppen egy kifejezetten rossz sorozatban van, ugye most 0/5 dobott, és igazából az elmúlt 3 meccsen ugye egy dobásra sem ment be, tehát most egy 0/8 sorozatban van, és előtte is volt 0/1. De hogyha kiveszed egyébként a februárt, akkor idén azért egyértelműen fejlődött az a jumper, és ugye volt egy 43%-os hónapja.
Igen, de volt honnan.
December.
Tegyük hozzá,
igen,
volt honnan.
Igen, és ott 3 kísérlete, tehát, és ráadásul ott ugye 90%-a büntetőzött, és a büntető az is stabilan az egész szezon, mert 80% felett van, szóval én Gidit, mint shootert abszolút nem érnem le, szerintem nála idő kérdése, mire elérkezik ez a 35-36%-os szezonra, én jövőre már ezt várom tőle, és az nyilván azért őt be is betanozná, legyünk őszinték.
Abszolút, abszolút. Na jó, akkor még szerintem a Make Some Noise üzemmód tulajdonosairól, vagy hát inkább azt mondom, hogy akik felvették ezt a címet, azokról beszélgessünk, mert Jalen Duren mindenképpen ilyen. A legutóbbi bejelentkezésünknél azt hiszem, hogy még azon ércelődtünk, hogy gyakorlatilag percenként üt be egy faltot. Na most az a helyzet Jalen Durennel, hogy a Detroit szépen lassan, főleg mikor rájöttek, hogy ennek a szezonnak győzelem szempontjából nem lesz értelme, elkezdte beépíteni, és egyre több játékidőt kapott, és aztán olyan monster meccsei voltak, amire talán hosszú távon számítottunk tőle, de a kezdést látva, hát nem igazán. És szerintem továbbra is teljesen megáll a Dwight Howard hasonlítás, ha nem is azon a szinten feltétlenül, ahol Dwight volt, de az ő játékához hasonlít messze legjobban. Nagyon atletikus, abszolút egy rollman, illetve egy eliúb befejező, folyamatos, hogy is mondjam, csak fenyegetés, és védekezésben is ezt az atletikus képességét jó használja, használhatná egy picit jobban is azért, tehát hogy ebbe még én látok nála bőven előrelépési lehetőséget, de amit akarok mondani, hogy egy nagyon ígéretes játékos, ne felejtsük el, hogy 19 évesen hoz szinte hónapról hónapra fejlődést.
Igen, már ezt mondtuk a múltkor, amikor aztán megemlékeztünk, hogy a 30-17-es meccsről azért ott azt meg kell jegyezni utólag is, hogy ezt a Spurs ellen érte el, amikor a Spurs már ugye center nélkül volt, és semmiféle típusú gyűrűvédő játékos nem volt a keretben, és egy olyan small ball line-upot raktak ki arra a meccsre, hogy hihetetlen. De amit mondtál, az egyértelműen ugye hasonlott a Dwight, szegény ember Dwightja hasonlott, de én ebben sem vagyok biztos egyébként, hogy szegény ember Dwightja, és Jalen Duráról mindig az jut eszembe, hogy Dwight Howardot vajon ma hol draftolnák le. Uh-huh. Például mondjuk a következő drafton, mert engem abszolút nem sokkolna, hogyha nem mennél a top 5-be, azzal a rezümével sem, ami ugye Dwightnak volt anno. Tehát annyira megváltozott a játék. Durán nem rosszabb atléta szerintem, mint Dwight volt 19 éves korában, vagy nem lehet olyan nagyon nagy különbség, és szerintem skillsetben sem egyébként. Amiben azért Dwight Howard egyértelműen jobb volt, én azt gondolom, az a gyűrű levélés.
A Howardnak hihetetlen ütemérzéke volt, és ő tényleg az a típusú gyűrűvédő volt, aki, hogyha felugrott magasra, hogyha nem is blokkolt, akkor is meg tudta csinálni az egész sztorit falt nélkül, úgyhogy zavarja a dobást. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon ritka skill, amikor jó blokkoló is vagy, jó gyűrűvédő, és nem is faltolod túl magad. Ezt kevesen tudják megcsinálni.
Igen, viszont ha skillsetet nézzük, akkor szerintem lehet, hogy sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy Durán büntetőzés azért jobb, mint fiatal Dwighté volt. Támadójátékot nézve a nagy különbség szerintem nincsen köztük, és itt tényleg az lesz a kérdés nyilván, hogy Durannek lehet-e bármilyen konzisztens back-to-basket játéka, ugye háttal a gyűrűnek, egy horogdobás legalább, még tovább kicsit fejleszti a büntetőjét. Azt hiszem Mészáros Peti barátunktól kérdeztem, hogy ő ugye nyilván ő nagyon jól ismerte Durán, lát bármi esélyt arra, hogy neki valaha lesz triplája, és arra válasza neki egyetem azt, hogy nem. Úgyhogy ugye hát azt minden hiszem, játékosnál hogy... erről álmodozom.
Igen, azt akartam mondani, hogy egy picit minden játékosnál erről álmodozott, pedig nem minden játékosnak van rá szüksége. Az már
szerintem ez így nem igaz, amúgy már a mai NBA-ben, tehát minden játékosnak szüksége lenne rá, csak van, akinek egyszer nem lehet triplája.
Én szerintem Adebayo jól el van tipla nélkül, most, hogy mondjak egy példát a centerek között.
De Adebayo is szerintem sokkal jobb lenne, hogyha kifejlesztene egy triplát.
Oké, persze, hiszem mindenki jobb lenne, meg akkor ugyanígy mondjuk számon kérhetnénk minden egyes 3D wingen a ball handlinget, meg a pick and roll képességet, szóval érted, mit mondok, hogy azért...
És mégis számon is lehet kérni, szerintem abban a szempontból, hogy nyilván, hogyha tehát az összes wing fejleszti ezt a részét a játékának, viszont ugye az a baj itt, hogy azért vannak olyan centerek, akiknek valószínűleg nincs értelme fejleszteni a triplát, tehát azért Durán is ez, nem tudom, hogy dolgozik egyébként rajta.
Hát bal, most még gondolom, igen, mert ha belegondolsz, Detroit egy olyan centerrel, akit fakezűnek gondoltunk, hogy Isaiah Stewart-tal elindult ezen az úton, és hát ott sikereket értek el. Szóval én nem csodálkoznék rajta, hogyha, nem az idei évben persze, de hogyha nyáron már látnánk olyan videókat, ahol Durán triplát gyakorol. Talán még a winghez visszamennék, hogy ugye ott az elég nagy probléma, hogy sok wing ugyan próbálja ezt fejleszteni, de hát nem kerül olyan szituációban. Talán például most majd Brooklynban az a halom wing, aki eddig ezt fejleszgette, például Bridges-től biztosan nagyobb szerepet várnak majd el, szóval néha vannak ilyen szerencsés helyzetek, de általában nem. És szerintem hasonlóan van a centereknél is, mert emlékszem, amikor Jarrett Allen elkezdett triplákat dobálni, már rögtön az első évében, és mindenki azt mondta, hogy jó, most dobott nem tudom 20%-kal, teljesen mindegy, látszik, hogy rendben van a dobása, ebből még lehet valami. És aztán ugye Brooklynban, hát ott nem voltak ezzel annyira türelmesek, hanem azt mondták, hogy oké, mi most szépen lassan nyerni akarunk, te meg ne dobáljál triplákat rossz százalékkal, úgyhogy hagyjuk az egészet. És Jarrett Allen azóta se dob rá triplát. Ami tényleg különleges, mert ő neki nem csak a tehetsége volt meg hozzá, hanem már el is kezdődött a folyamat, de lelőtték, és ugye a Detroitnál talán annyiban szerencsésebb a helyzet, hogy nekik még biztos van egy-két évük. Amíg nincsen ilyen probléma, hogy itt nyerni kell, vagy talán a lehetőség nagyon sokat számít, ennyit akarok
mondani. Ha ővék az első pükk, akkor igazából nincs több olyan probléma se, hogy mi lesz Stewartból,
és Durámba.
Az is megoldódik így egyszerre.
Az biztos, igen.
Egyébként most gyorsan megnéztem Stewartot, jól emlékeztem, hogy ő azért az egyetemen se volt már falkezű, legalábbis ami ugye, tehát ő 6 kísérlettel büntetőzött, 77%-kal dobta be őket, és az NBA-ben is eddig nagyon-nagyon jól dobja a büntetőket, tehát 72% karrier. Szóval nála azért nyilvánvalóan volt egy alap. Meg hát más fizikai paraméterek is, tehát ő, ugye Stewart egy ilyen mennyi 6-8-6-9 kb, tehát nem magas, nyilván van egy nagyon jó wingspanje. Szerintem nincs is valószínűleg akkora keze, mint Durané, készfejre gondolok, de lehet egyébként, hogy igen, mert a Stewartnak sincs azért ugye kicsi keze, emlékeim szerint. A lényeg az, hogy Durantből azért jelen pillanatban nem nézzük ki azt, hogy ő bármikor el tud indulni ezen az úton, mert Stewart azért sokkal-sokkal tehetségesebb, jobb dobó már fiatalabb korától.
Igen, én annyit mondanék, hogy meg fogják próbálni, aztán lehet, hogy mi nem is látunk ebből semmit.
Persze.
További make some noise. Itt már nehezebb találni, de én azt gondolom, hogyha már Detroitba járunk, beszéljünk már Ivy-nak a szép lassú fejlődéséről, mert Jaden Ivy-val kapcsolatban olyan érzésem van, hogy nyilván egy iszonyatosan még net negatív játékost láttunk az első hónapokban a személyében, aki pontokat ugyan szerzett nem túl jó hatékonysággal, de látszottak felvillanások, látszott, hogy tud passzolni, látszott, hogy milyen hihetetlenül gyors tényleg, tehát az hogyha ő elindul, akkor kicsit olyan érzésem van, mint a Smith egy normális NBA testbe költözött volna. Tehát ezeket mind láttuk, de azt is, hogy még rengeteg ruki hibát követel, hogy az, hogy ő irányítson, az abszolút meghaladja még a képességeit, egy nagyra a kabát, és ez ügyben szerintem egyértelmű az előrelépés. Tehát, hogy ne csodálkozzon senki, hogyha az új Darius Garland, még akkor is a tök más típusú játékosok, aki majd a harmadévére robban be igazán, az Jaden Ivey lesz, mert szerintem Ivey-nál tetten érhető minden egyes fronton, egyébként a dobó százalékaiban is, ami mindig nem jó, de most már azért nem annyira tragikus, de minden más fronton is, és az irányításban is tetten érhető az a bizonyos fejlődés, és azért a Detroit az elmúlt 10 évben játékos fejlesztésben hát nem tűnt ki, és pont most beszéltünk Stewartról, pont most beszéljünk Durant beépítését, és azt kell, hogy mondjam, hogy Ivy-nál is szépen lassan döcög a szekér, de megy előre. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és szerintem a Pistons valamit elkezdett jól csinálni, annak ellenére, hogy ez a szezonjuk nyilván csalódás.
Igen, ugye Casey körülbelül egy hónapja a Nets, Brooklyn Nets elleni meccs előtt adta oda neki gyakorlatilag a kulcsokat úgy igazán, ugye akkor cseréltek ki. Akkor lett vége, ha most már úgy tekintünk rá, hogy vége lett ugye a Killian Hayes experimentnek, amikor ment vissza a padra, és off-guardba jött Burks. Nyilván még a Killian Hayes ilyen kísérletről még majd beszélünk, nem ma. És azóta egyébként tényleg kifejezetten jól teljesít Ivy. Nincsenek már olyan idióta labdaeladásai, vagy legalábbis nem olyan számba. A legutóbbi 10 meccsen ugye 16 pontot, 5,4 asszisztot és 2,8 labdaeladást átlagol. Bár ezek úgy nagyjából egyébként nincsenek olyan messze a szezon átlagaitól, ugye az újonc átlagaitól. Maga a játékának a minősége az egyértelműen letisztult, és tényleg kevesebb. Most már az olyan hiba, ami előtt azért jellemző volt. Igazából, ami nála nyilván kulcs lesz az, hogy meg kell majd oldani, amikor jön vissza Cunningham jövőre, és nem tudjuk ugye még, hogy kivel játszanak együtt. Jön-e olyan igazi, olyan újonc, akire ugye már játékrendszert kell építened. Jó esélye azért igen, szerintem a top 5-ben mindenképpen fognak tudni egy ilyen játékost húzni. A kérdés az nyilván, hogy milyen százalékban kell majd, és milyen posztra jön az illető. Ami egyértelmű, hogy ő lehet sikeres szerintem, mint off-guard is. Jelen pillanatban sokkal jobb lead guardként. De tud majd annyit fejleszteni a játékán, hogy Cunningham mellett és egymást jól kiegészítve működjenek. Ugye ideális esetben Cunninghamből ez a sharpshooter, jó, nagyon jó midrange játékos is lesz, amikor épp ugye ritkán a midrange-hez nyúl, mint modern NBA kosaras, és benne is azért meg lesz az, hogy tudja majd támadni a gyűrűt. Ivy pedig ez a bulldog, akinek a technikai szintje addig azért feljebb fog lépni, és nyilván a jumperje még tovább fejlődik. Úgyhogy szerintem ők ideális esetben nagyon jó kis duó lehetnek, és talán egy ilyen kisebb LeBron Wade duóként hasonlítanám. Fizikailag talán, főleg itt méretre gondolok, talán picivel ugye kisebb, de egyébként hasonló dinamika lehet, és azért az is nagyon-nagyon jól működött, és akkor hát ideális esetben ehhez kellene egy olyan big man, aki egy nagy hármas tagja lehet majd, és hát ez azért tudjuk, hogy nem Stewart, és nem Durant.
Hát igen, igen. Főleg így, hogy na mindegy, ezt erről majd később még beszélünk úgy is, viszont van-e még ilyen kiugró elmúlt két hónapban nagyot alkotó jelölted? Mert nekem van egy-kettő, de aki, ők talán már nem ez a kategória.
Abszolút van, és ugye friss élmény is, de egyébként nem csak ezért ugye néztem a statjait. Ez pedig természetesen Malachi Branham a Spurs-ből.
Ó, oh, azt hittem Spurs játékost mondasz, de azt hittem, hogy a új Dennis Rodmanünket.
Szósánt is meg kell ítsenünk egyébként, igen, mert amióta egy kézzel dobja büntetőt, azt hiszem ilyen 73-4%-ra emlékszem.
70 fölött, igen.
70 fölötti, tehát elképesztő, viszont Branham az, aki nagyon-nagyon jó dolgokat mutat most, és zsinórba hozza most 20 pont feletti meccseket, és jó hatékonysággal. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy jelen pillanatban a liga legrosszabb csapatában, tehát a Spurs olyan szinten röttyentette be ezt a tankot, hogy én azt se lehetne meg, hogyha innentől ilyen két meccset nyernek.
Abszolút.
Ez a hátralévő részébe. Tehát olyan elképesztő sorozatban vannak, amit tényleg, hát én elsírtam volna magam a gyönyörűségtől abban az évben, amikor Lukáért mentünk, hogyha egy ilyet össze tudtunk volna hozni. Elképesztő. Tehát le a kalappal tényleg. Mennyire tartanak most ilyen 16-nál?
16-nál, és ebben egyébként azért nagy szerepe van annak, hogy Malakebben nem sokkal többen játszik, tehát ezt tegyük hozzá.
De a számai jók egyébként.
É, igen, igen. Tudod, kire emlékeztet engem? Nem passzolási készségre, hanem gyorsaság, fizikum, betörési készség, John Wall-ra.
Nem olyan rossz komp egyébként, méretre nagyon hasonló.
Igen.
Két centivel nagyobb Branham.
Mind a ketten ugyanabból élnek, ugye, hogy gyorsak, atletikusak.
Jobb playmaker volt volna nyilván, és persze. Azért Branham szerintem meg jobb shooter, tehát ezt talán most meg ki lehet jelenteni már ezzel a kis, nyilván most a újonc John Wall-ról beszélek, de más liga volt az még az igazság, tehát ott volnak úgy adtak a kezébe a labdát, ami hát azért még ebben a csapatban sem lehetséges, még egy Branhamnek is, bár most ő szerintem az elmúlt meccseken a lead guard.
Így van, ugye megkapta ezt a szerepet. Én azért Branhammel kapcsolatban annyit hozzátennék, hogy bármi, ami a Spursnél történik, azt tényleg óvat. Ezt hozzá akartam tenni, ugyanis Szóánnél is. Bármi, ami ott történik, egyelőre óvatosan kezelném. Minden esetre mind a ketten nagyon biztatóak, ugye, ha beszélünk így együtt róluk Szóánnél, azért azt látszik, hogy ő egy különleges, abszolút unortodox kosárlabdázó, akit nagy feladat lesz szembe illeszteni, de vannak biztató jelek Szóánnél is arra vonatkozólag, hogy mik azok, amikben érvényesülni tud támadásban, mert védekezésben neki az lesz a kulcs, hogy ő egytől ötig bárki. És én szerintem, ha van kihívója az említett Walker Kesslernek, hogy a legjobb védő a rookie osztályból, akkor az majd Szóán lehet, most még nem. Támadásban viszont ő neki olyan szinten fakeze van, hogy teljesen más, tehát egy Rodman-féle gyakorlatilag kvázi centert kellene vele játszatni, és hihetetlen cut képességei vannak. Ezen kívül meglepően jól tud a posztból passzolni, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire tolja majd fullba ezt a kísérletezést Pop a következő egy-két évben vele.
Na most figyelj, nem teljesen reménytelen egyébként, szerintem szóval, mint triplázó. Nyilván megint csak egy kisebb mintából, de azért egy havi mintából ki tudunk indulni. Tehát az a játékos, aki egy januárt le tud nyomni úgy, hogy játszik azért majdnem 20 meccsen, és meccsenként 2,4 kísérlet mellett 38,2%-kal triplázik, azt én el tudom hinni, hogy ő egyszer egy ilyen valamilyen szinten már játékelem, a triplát elsajátító játékos se válik. Tehát nyilván nagyon alacsonyan van a léc nála.
Értem, mit mondasz, abszolút, igen.
Igen, tehát, hogy...
De azért ő sosem lesz az a 3D wing, aki áll biztos, a sarokba.
Az biztos, tehát az esélytelen, az abszolút esélytelen. Itt tényleg én arra látok esélyt, hogy ilyen 32-33%-os triplázó lehet talán egyszer, és olyan, akit nem lehet azért teljesen üresen otthagyni, mint mondjuk egy Ben Simmons. Tehát itt ez a szint nyilván, hogy vagy mondjuk egy kicsit régebbi érából szelfolossa, akit jellemzően ott hagytak tök üresen a play-off-ba, tehát talán ezt a szintet meg tudja ugorni majd Szóhán. Magasabbra nem fog felérni nyilvánvalóan. Viszont ez tök jó egyébként, hogy bemert vállalni ezt, hogy én azt hiszem, hogy talán Grannyvel is próbálkozott először, nagymama büntetővel is, vagy lehet, hogy
kevelem volt nála minden, igen, szerintem az is meg volt.
És ugye most ez az egykezes, és ja, most ez nagyon jó működik. Egyébként vicces, hogy ugye maga a dobás, ez ugye mindenkinek egykezes, tehát ezt nem nagyon értem, hogy úgyhogy ő rá se segít, ugye a rásegítő kézzel, miért működik így jobban, nem értem egyszerűen az én logikáját.
Lehet, hogy nála egyszerűen a rásegítő kéz eltéríti a dobást, nem tudom.
Hát ezek szerint benne lett a pakliben, mert ugye még nyilván ez is kicsi minta, de egyértelműen jobb eddig az eredmények úgy, az, amióta így dobja.
Én azt hiszem, hogy azok a rukik, akik mostanában tudtak még robbantani, azok között már nem találunk egyértelmű jelöltet, de szóval, hogyha neked van, de hogy Mark Williamsről én akarnék beszélni, főleg, hogy az előző adásban egyáltalán nem kellett őt megemlítenünk, hiszen ugye a Hornets cserecentere akkor a második körös Richards volt, és akkor még ott volt Plumlee. Viszont én azt hiszem, hogy Mark Williams Richardstól egyrészt átvette először a cserecenter szerepet, másrészt pedig elkezdték neki megadni az időt, fejleszteni őt, és nem fogok itt most ódákat zengeni róla, de az az egyetlen egy képessége, ami alapján ugye őt DeAndre Jordanhez hasonlították, a gyűrűvédés, az megmutatkozik. És én azt hiszem, hogy neki még jó sok dologban kell fejlődnie, hogy egyáltalán bármi másról beszélhessünk, de nyilván a lepattanózás sem néz ki szörnyen. Igazából, mivel 16 percet tölt a pályán, azért inkább azt mondom, hogy kifejezetten jól néz ki. Tehát egy Walker Kesslerhez hasonló, de nem olyan szinten járó impactű játékos rajzolódik ki Mark Williamsben, aki számomra meglepő módon nem faltolja szét magát. Szóval, hogy ha egy valami kell, ami tényleg biztató, az az, hogy úgy tűnik, hogy Mark Williams igaz, hogy limitált időben, de képes falt nélkül védekezni, úgyhogy én figyelni fogom, mert ő a semmiből jött az elmúlt két hónapban, most már 16 percet játszik, egyébként 7,6 pontos átlaga van, és majdnem 6 lepattanót szed ennyi idő alatt, azért mondtam, hogy ez rendben van, illetve 1,2 blokk, ami már is megcáfolja az adás elején tett állításomat, hogy egy blokk fölött nincsen senki más, mint Kester. Nem, még Mark Williams is ott van.
Joker elleni meccset láttam február elején valamikor, és ott is egész jól játszott egyébként. Megnézve a statjait, egyértelmű, hogy most ugye már több lehetőséget kap, felvitték 20 percre a játék idejét, és ez egyébként fokozatosan nyilván így indult, tehát a legelején ugye a szezonnak nyilván alig játszott, pre-seasonben is egyébként, tehát nem került nagyon sokat pályára, ilyen 10 perceket játszott, aztán nyilván a szezon elején, amikor az első két meccsük után, amikor úgy nézett ki, hogy ide jó csapat lehet, Sárnott, hogy két győzelemmel kezdtek, első két blowout győzelemmel, ez vicces volt, arra emlékszem. Ott nyilván szinte alig került pályára, és aztán, ahogy azért elkezdtek jönni a verségek és a sérülések, akkor azért elkezdték játszotni, és egyébként ő nem játszott rosszul a szezon elején sem, és nagyjából hasonló teljesítmény nyújtott szerintem, mint most. Tehát én itt ezt a kiugrást nem feltétlenül látom, mert neki már decemberben és januárban is voltak nagyon jó meccsei. Tehát erős, masszív dupla-duplái 15 környéki pontokkal.
Igen, csak szerintem december elején, vagy november végén, december elején rukival csoltunk legutoljára, tehát azért
ja, igen, még nem jogos, nagyon igen, voltak. És ahhoz képest, igen, ott még valószínűleg nem egyszerűen, hogy ott mennyire beszéltünk róla. Mindenesetre ő egyébként, mint nyilván minden hasonló stílusú játékos, relatíve domináns, lobtretként fel lehet neki lőni a labdát, szinte tényleg akárhol eléri. Egy nagy mamlasz srác, és ez a nagy mamlasság, ez szerintem azért az ő játékában úgy, ugye egyébként minden szinten benne van. Ami egyébként tetszik még vele kapcsolatban, hogy ő is viszont egész jó büntetőző. És most nem fogom már azt mondani, amit már akkor ezek szerint vártok is tőlem, hogy akkor mindig mondjak valamit egy esetleges tripázásról, de ha más nem, akkor legalább ő tényleg egy olyan játékos lehet, akit nem fogsz tudni nagyon hekkelni, mert ő azért bedobálja a büntetőket, hogy ez mindenképpen pozitív. Nem látom nyilván, de ez nem csak rá igaz, hanem Durannél is igaz meg. Kesslernél nem, mert Kessler tényleg annyira jó védőnek tűnik, de egyébként a támadó játékát tekintve Kesslernél is azt mondanám a legszősebben, hogy én nem látom feltétlenül championship kezdőnek, de az viszont tény, hogy ha egyébként olyan játékosokat tudod ezeket a típusú centereket körbevenni, akkor azért ez pont, hogy lehetséges. Nyilván el tudjuk ezt képzelni, de ahhoz tényleg egy olyan keret kell, ami nagyon-nagyon sok oldalú és nagyon jó shooting van körülöttük.
Van két olyan játékosunk, akiről már az előző rookie watchban is úgy beszéltünk, hogy akkor még azt mondtuk, hogy mostanában egyre jobbak, vagy megkapják a lehetőséget, érdemes róluk beszélni, AJ Griffin és Tari Eason. Én azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel ők éltek, mind a ketten. Ugye AJ Griffin minden második dobása tripla, Tehát az látszik, hogy mire használja őt a Hawks, és ha véletlenül pihentet a Hawks, akkor meg néha kicsúsznak ilyen 20 pontos meccsek tőle, szóval ott biztos, hogy több van a pakliban, mint egy 3D játékos, már csak azért is, mert pont a 3 meg a D egyelőre még nem akkora erőssége, sokkal inkább egy shotmaker. Tari Eason-től pedig továbbra is le vagyok nyűgözve. Én tudom, hogy nem a legjobbak a százalékaim, 45% mezőny, meg a 35% tipla, kevés kísérlettel ugye, hát hogy megvan oda vállalt, se nem extra, se nem rossz. Viszont az, hogy ő mi mindent csinál, az, hogy ez az ember ez úgy védekezik 1-től 5-ig, hogy közben van fél blokja, egy steal-je, van csak egy turnover, szedi a lepattanókat, tehát hogy igazából egy ilyen, nem is tudom, hogy kihez hasonlítsam, mert nem akarok túl nagy nevet mondani, de mondjuk egyelőre azt, hogy a 3-as-4-es posztról egy ilyen mindenes, akinél egyébként még ez a 34,5%-os tripla is, amit említettem, meglepetés, hiszen ő totálisan fakezűnek várták, és ezért csúszott le addig a drafton. Azt is azt gondolom elkezdte bizonyítani, hogy ő azért nem teljesen fakezű, és ő nála is totál reális, hogy eljusson majd odáig, hogy ne adják fel egy playoff páracba teljesen, bár hát szegénynek a csapata az olyan messze van a playofftól, de muszáj majd beszélnünk erről a Houstonról, mert ez vállalhatatlan, tehát ez nem tankolás, hanem ők nem tankolnak, hanem tényleg ennyire iszonyatosan rosszak. Úgyhogy, na mindegy, nem akarok most mellékvágányra menni. Tari Eason is lenyűgöz engem, és AJ Griffinben is sokat látok. Tari Eason nyilván inkább egy védekező roleplayer lesz majd hosszú távon, AJ Griffinben pedig némi sztár potenciál is van, azért nem hinném főleg ebbe a csapatba, hogy kijön, de szerintem mindkettőjükre érdemes lesz továbbra is figyelni.
Eason-nál nem vagyok biztos abban, hogy őt nem kevered valakivel, mert kifejezetten jó shooteré vált már a második egyetemi szezonjára, tehát 80% felett büntetőzött 6 kísérlettel, meg 36%-kal triplázott, bár tényleg nem volt olyan sok kísérlete, de én nem emlékszem, hogy őt annyira fakezűnek vártak volna. Ami egyértelmű, hogy a dobása, ami szemre ugye hát megkérdezhető.
Igen.
Az nem valami szép, tehát ez nyilvánvaló. Viszont nálam már azért az egyetemen is azért az eredményes volt relatíve.
Egyébként jól bemondom a nevet, tehát egy kicsit Sean Marion érzésem van vele kapcsolatban.
Hogy pont ezt akartam mondani egyébként, és nyilván valamilyen szinten még Sohannál is egyébként eszünkbe jutott ez. Az biztos, hogy Eason egy olyan pick, akit én például a saját csapatomban nagyon-nagyon szeretnék, tehát iszonyatosan jó roleplayer potenciál van benne, és az ilyen játékosok mindig nagyon értékesek, úgyhogy nem kérdés, hogy ebből a szempontból van még felfele bőven. AJ Griffin meg nyilván az a típusú srác, aki szerintem jövőre 20 pontot tudna átlagolni, hogyha 35 pontot meg 18 kísérletet kapna meccsenként. Tehát
most berakod a Spurs-be, valószínűleg most is 20 pontot tudna átlagolni.
Most is 20 pontot tudna valószínűleg átlagolni, igen. Tehát nem is kell, lehet, hogy 18 kísérlet elég neki, szerintem 16 is meccsenként a 20 ponthoz. Sok más nem látok egyelőre Griffintől az NBA szinten, de ez mint egy scorer, és itt kifejezetten scorert emelném ki, mert ő nem shooter igazából, hanem scorer, mivel a büntetőzése is egyébként kicsit inkonzisztens, tehát nem látott feltétlenül azt a konzisztenciát ott nála, meg a dobó mozdulat egyébként szerintem nagyon szép, ellentétben nyilván Eason-e.
Igen, viszont abszolút nem kerül a büntető vonalra.
Nem, abszolút nem
AJ
tud,
Griffin.
Igen.
Tehát ő ja, fel fog ugrani, és eldobja a középtávolit.
De itt meg azért bejön az, amit mondta, hogy a szerep, tehát őnála tényleg abszolút erről van szó, hogy
minden második dobás
a nem is nézhet úgy rá a gyűrűre, hogy egyébként az betörést. Maximum tényleg, hogyha nagyon-nagyon kiváltanak rá. És azt mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy az egyetemen is gyengessége volt a büntető kiarcolás, tehát az ő ball handling-je és playmakingje egyszerűen nincs olyan szinten jelen pillanatban még, hogy arra komolyan lehessen építeni, úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat kell dolgozni.
Ha neki kompot akarsz keresni, akkor tudja, hogy régi idők játékosa, vagy régebbi idők játékosát találod
igen.
Majd.
Igen, viszont ugye ez mint az NBA egyik legfiatalabb játékosa, hanem a legfiatalabb. Azért nem is tudom, van a 2004-esünk az NBA-be, talán van egy-kettő.
Kik a nagyon fiatalok? Például Sohan nagyon fiatal, meg Jabari nagyon fiatal most, Durán
2004-es, megnézem gyorsan, de nem vagyis 2003-os. Durán a legfiatalabb, igen. Ugye nincsen, idéntől lesznek ugye a 2004-esek ligában. Ami szintén elég őrült dolog egyébként, hogy belegondolsz 2004-es születési srácokat fogsz látni az NBA-ben.
Hát igen. Azt hiszem, hogy még talán egy ilyen embert meg tudunk említeni, aki egyébként AJ Griffin kis kicsiben, az James Hardy, vagy Jaden Hardy, bocsánat. Hát te sokkal többet látod, mint én. Látsz-e benne reálisan olyan potenciált, hogy ő egyszer egy hatodik ember lehet. Mert nyilván egy hatodik ember típusú játékosról beszélünk, de azért egy mai hatodik embernek egy contenderben már teljesen más dolgoknak kell megfelelnie, mint ahogy az annó volt.
Abszolút. Szerintem Jaden Hardyban sokkal nagyobb potenciál van annál, mint amennyire jó játékos jelenleg. Tehát nem kérdés számomra. Én azt is mondanám egyébként, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne, mint például a Kelet Jalen Duranben, vagy még akár Taliszönt is ide venném. Viszont, és itt ezt nyilván hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy nekik több esélyük van arra, hogy ez kijöjjön belőlük, mint mondjuk nekik. Uh-huh. De egyébként Jaden Hardynak, hogyha csak és kizárólag tényleg a skillsetjét nézzük, és a fizikai adottságait, akkor nem akarom kimondani, hogy sztár potenciál is akár benne van, de felé hajlok, mert ugye azt már ő bizonyította a középiskolában, és ugye tudjuk, hogy a középiskola nem mindig mérvadó, viszont általában azért a legjobb egyetemi és később legjobb NBA játékosok már azért középiskolában is nagyon jók szoktak lenni. Vannak itt is kivételek, ugye későn érő típusok, de hogyha szupersztár vagy középiskolában, ami ő volt, akkor azért ott tényleg ott benne lehet az, hogy te az NBA szinten is nagyon-nagyon jó leszel. És ugye nála mi történt? Az, hogy elment a G League-be, ahol nem játszott tényleg jól, de a G League egy olyan közeg volt neki, mi valószínűleg kevésbé feküdt, mint mondjuk egy egyetemi év feküdt volna. Lehet, hogy az egyetemen is egyébként lerombolta volna kicsit a stockját, de így is egyébként sokan voltak, akik nem értették, hogy miért nem vitte valaki a 20-as pikkek környékén. Mert hogy abszolút, tehát az egyértelmű volt a wingspanje, a fizikuma, és itt nem csak a gyorsaságáról, robbanékonyságáról, első lépéséről beszélek, hanem az is, hogy úgy néz ki tényleg, mint egy futó, mint egy NFL futó. Hihetetlen jó természetes izomzata van, és erre még lehet is építeni. Engem nem lepne meg, hogyha ő egy nagyon-nagyon jó játékos lenne.
Egyébként, ha őt kéne hasonlítani, akkor egyetemen Cam Thomas lenne a komp, nem? Még akkor is, hogyha ő is egy fiatal játékos, aki alig
láttunk. Bár szerintem Hardyban én azért látok nagyobb potenciált, mert a gyűrű közeli befejezéseiben, és itt most nem is néztem meg, mondom őszintén a százalékot, de ugye Cam Thomas highlightjait nézem, én valahogy kifinomultabbnak érzem Hardyt, és technikásabbnak érzem a gyűrű közelében. És mivel úgy néz ki, hogy lesz egy nagyon-nagyon jó, sőt, akár elit triplája is idővel, lehet, legalábbis, ez egy hihetetlen kombináció lenne. Az ő első lépésével, azzal, hogy ki kell ugye lépni rá, mert be tudja verni a triplát, majd ilyen 38-39%-kal szerintem a legjobb éveiben, és ahogy befejez a gyűrűnél, ez egy nagyon durva kombináció. Ezt a hármat így összeadott potenciálban. Mert az ugye azt jelenteni, hogy egy free level scorer lehet belőle idővel.
Mielőtt röviden beszélnénk azért Mezzurainról és Bankéróról, a két már csak a büntetőjébe kapaszkodó, pontban legalábbis a ligát újoncok között vezető játékosról, megkérdeztem tőled már az első rookie-vacs alkalmával, és még mindig elvinnéd a top 3-ba Jabari Smith-t, és most újra felszeretném tenni a kérdést, és persze ott van az a Keegan Murray, akiről beszélhetnénk, aki továbbra is jó százalékkal keveset csinál, de azt jól, illetve még egy-két név van itt, de most már elég olyan játékosról beszéltünk, és azoknak a potenciáljáról, amit esetleg megcsillogtattak, hogy nagyjából képbe kerüljünk, hogy Jabari Smith top 3-ban való elvitele, hogy még mindig ott vinnéd el, az miért nagy szó? És hogy amúgy miért nagy szó? Hát azért, mert Jabari Smith egyelőre 30%-kal triplázik, pedig ugye ő stretch magasként került az NBA-be, és pont ez nem megy neki igazán, de a mezőny százaléka is egészen katasztrofális, tehát támadásban olyan szinten nem hatékony, hogy az menti meg egy icipicit, hogy a lepattanózása és hát nem is azt mondom, hogy a passzjátéka, de mondjuk azt, hogy időnként felvillan, hogy nem egy buta játékos, és elvileg ugye jó védő, ennek inkább csak nyomait látjuk, de hogy ezek az apróságok húzzák egy picit ki, de szerintem szörnyű ez az év tőle.
Azzal nem lehet vitatkozni, hogy sokkal többet vártunk Jabari Smith-től az egyetemi szezon után, ahol az egyik legjobb játékos volt tényleg, de nem csak mint potenciál és ilyen jövőkép szempontjából, hanem a tényleges produktuma. Őt ráadásul nagyon sok meccsen is láttuk ugye az Auburnben 34 mérkőzésen a szezonban, relatíve sok meccsen legalábbis. Nem tűnt úgy, hogy bármi olyan problémája lehetne, bármi olyan játékelem lenne, ami nem fog szinte azonnal ugye produktumba átfordulni az NBA-ben. És nyilván, ha egy dolgot kell kiemelni, az természetesen ugye a dobás, mert azt azért nem nagyon láttuk szerintem az egyetemi szezon után, hogy neki ennyire meg kell küzdenie majd azzal, hogy két dolog is, ugye, egyrészt az üres dobások értékesítése, másrészt pedig az, hogy jó dobó helyzetekbe tudjon egyáltalán kerülni. Tehát egy olyan csapatban, ahol tudtuk, hogy ő 30 percet fog játszani kb. Az újon CV-ben, ami gyakorlatilag ugyanannyi, mint ugye az egyetemen volt. Nem hittem volna, hogy ennyire hatástalan lesz, és ez mindenképpen meglepetés. Én abból a szempontból nem kongattam a vészharangokat még, hogy az ő dobás az rendben lesz az NBA-ben a triplázása, ami viszont kijött, és ez azért viszont aggasztó lehet, hogy neki szerintem nagyon sok súlyt is magára kell szedni ahhoz, hogy jobb gyűrű közeli befejezővé váljon, és nagyon sokat kell fejleszteni a labdakezelését is. Tehát ez két olyan dolog, ami ugye őt mindenki big win-ként, majdani big win-ként
vagy hát ilyen olyan négyesként, aki be tud segíteni a gyűrű alatt is védekezésbe, tehát hogyha meg arra gondolunk, igen, akkor ugye az a különleges védekező poszt, amiről most beszéltünk nagyon sokat az elmúlt időkben, őt olyannak várták, tehát ami Mobley, vagy ami Jaren Jackson Jr., és mondjuk nem mondom, hogy védekezésbe szörnyű, de abban sem nagyon sikerült azért áttörnie a láthatósági falat.
Nyilván egy nagyon rossz csapatban játszik, tehát ez se lehet egyszerű, de pont emiatt meg talán neki lehet szegezni a kérdést, vagy vissza lehet fordítani felé a kérdést, hogy hát egy gyenge csapatban azért ennél meg jobb nyers statokat kellene hoznod, és egy is sikerül.
Ő neki abszolút nincs például semmilyen ISO játéka, amit nincs egy fiatal magas embertől azért szeretnénk látni, hogy legalább úgy esélye legyen megoldani, vagy legalább valahogy jusson el büntetővonalra, mint Bankiero. Tehát, hogy na, vissza az eredeti kérdésre, még mindig top 3-ba draftolnád?
Szerintem igen, azért, mert a hosszú távú potenciál, én még mindig masszívan Kessler fölé helyezném például a hosszú távú plafonját, úgyhogy...
Még mindig igen. Masszívan?
Én igen.
Mert én ezt már semmi esetre sem mondanám.
Jó, tény mondjuk, de itt lehet, hogy alapvetően is van véleménykülönbség köztünk abban, hogy én az olyan típusú játékosokat, mint Kessler már nem feltétlenül tartom a legfontosabb elemének a bajnoki címnek, és szerintem ebbe az irányba mehetünk el a következő években. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz így. Ugye most az alapszakasz abszolút így néz ki.
Igen,
azt
igen.
Várjuk, hogy lelassuljon a játék a playoffra, és megint ugye felértékelődjön a pont az a típus, ami védekezésben, amit ugye például Jamal Smith Jr-tól várunk, de szerintem most egy masszívan támadó playoffot is fogunk látni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Hát szerintem is, ettől függetlenül az a bizonyos négyes poszt, az mindenképpen a legértékesebb védekező poszt továbbra is, és azt szerintem nagyon kell a bajnoki címhez. A dropback magas a kérdés, amit Kesslerről mondtál. Hát igen. Tehát ez viszont egy teljesen jogos aggodalom, én azt hiszem, hogyha a Volker Kesslerből egy Jakob Pöltl lesz, még jobb gyűrűvédéssel, akkor az már elége ahhoz, hogy ő bajnokcsapatnak legyen kezdő tagja.
Szerintem igen, tehát körbe lehet őket venni olyan játékosokkal, csak nyilván akkor tényleg úgy kell megszervezned a csapatot, hogy 3-4-es poszton rohadt jó switchable védőkkel kell rendelkezni ennyi.
Igen.
Akkor azért beleférhet abszolút.
Hát illetve nyilván az a baj, hogy ez folyamatosan matchup függő lesz, tehát a dropback magasoknál, hogyha jön szembe egy Lillard Curry, egyébként ők nem rohangálnak azért a ligában, nem minden második játékos képes erre, hogy a dropback magasokat így megszívassa, és hogy egyszerűen ne tudjál ne switchelni ellenük, tehát hogy na mindegy. Hát akkor szerintem beszéljünk röviden Matsuyinról és Bankieroról, nyilván róluk már épp eleget beszéltünk, de mind a kettőjüknek alaposan visszaestek a számai, Matsuyin talán meg tudta állítani egy picit a vérzést, Bankiero nem, de azt láthatjuk, hogy mind tripla dobásban nagyjából hasonló mennyiségű triplát dobnak rá, Bankiero 28, Matsuyin 32%, mindez úgy, hogy ez 32-ről, illetve majdnem 40-ről esett ide-vissza. Csak ezt jelezném, és a mezőny százalékok is szörnyű, és mind a ketten egy dologból élnek, hogy eljutnak a büntetővonalra. De ha már kérdezted, hogy Bankiero biztosan első-e, azt mondanám, hogy igen, mert Bankiero játékában még mindig ott van az a plusz dimenzió, hogy ő jól passzol, és hogy ő benne tényleg van playmaking potenciál, ezen kívül jobban is lepattanózik, és minden más apró dolgot jobban csinál, mert Matsuyin meg annyira gyakorlatilag csak a gyűrűt látja maga előtt, hogyha úgy akarná livos játékot játszani, hogy Matsuyin amikor passzol, akkor iszol, akkor lehet, hogy szárazon maradsz egy egész meccsre.
Abszolút. Nyilván azért Bankiero meg nálam is egyébként marad még valószínűleg első, mert playmaking terén azért relatíve konzisztens, és azért bőven pluszos az assist to turnover arány, assist labdaladás arány, de azért tényleg ki kell emelni, és meg kell dicsérni Bankierot, hogy a 3,6%-os triplázás eddig februárban, azért ez nagyon durva. Tehát azt nem egyszerű összehozni. Úgyhogy 3 kísérletet nyom meccsenként, és február végén járunk. Ilyenre nem emlékszem ilyen hónapra senkitől, de biztos volt már ilyen, meg valószínűleg lehetett már 0%-os hónap is, főleg ugye, hogy vannak olyan NBA hónapok, amikor lényegesen kevesebb meccs van. Például ugye február az egyik ilyen lehet, mert ott...
Hát sőt, a februárban szerintem kb. Annyi meccs van, mint áprilisban. Pedig az csak
igen, hónap. Igen, igazad, tehát februárban konzisztensen a legalacsonyabb mérkőzés számon, és nyilván ezért is lehet egyébként most ez is állat így valószínűleg bankira, hogy 3,6%-a triplázik, de azért ez tényleg durva.
Igen.
Nem kevés kísérlete. Egy darab írdés van, egy darab bedobott triplája van eddig egész februárban.
Nagyon fontos lenne neki, nem kell 40%-os tripla, semmi ilyesmi. Mondtuk, hogy szegény ember LeBronja, mind a ketten tartjuk magunkat ehhez, és ezt ugye te mondtad elsősorban, de én is jónak tartom. Én azért még mindig látok egy kicsi Scottie Barnes vonalat is benne, tehát post-player-ebb, bocsánat a szörnyű magyarításért, mint LeBron, és van benne egy kicsi ilyen Scottie Barnes szintű operálás is, hogy szeret akár bentről is, és high-low passzokat adni, stb. De valahol a kettőnek a keveréke. Amit akarok mondani, hogy az ilyen típusú játékosoknak úgyis a kezébe lesz a labda, franchise player tehetségek, továbbra is ezt gondolom Banquero-ról is. Egyértelmű, hogyha valaki ilyen szinten el tud jutni a vonalra, és ilyen szinten tud faltokat kiharcolni, akkor annak oda kell adni a labdát. A kérdés az, hogy lesz-e legalább egy olyan mondjuk 33-34%-os triplája, mint LeBronnak a legtöbb évében volt, hogy azért nem húzódhatsz le róla, amikor nála van a labda 2-3 méterre, hogy nem mondhatod azt, hogy légy szíves, dobd rá a triplát. Hogyha ezt el tudja érni, és erre teljesen reális esély van szerintem február ide vagy oda, akkor neki nem lesz ezzel gondja.
Abszolút, meg ugye Banquero-ról tényleg azt szerintem el lehet mondani, hogy ő ugye mindig egy sokoldalú játékos lesz, és én mint ilyen, neki akkor is lesz egy komoly értéke, hogyha egyszer majd jön egy egyértelműen jobb szkórernál első számú opcióba, vagy a draftról, vagy free agency-ben. Plusz azt is azért én itt hozzátenném, hogy Banquero lehet még, engem azt se lepte meg, hogyha ilyen relatíve jó shooter státuszt elérne egyszer. Tehát ő azért nem fakezű, egyetemen se volt már fakezű, most jelen pillanatban úgy játszik, mintha egyébként fakezű lenne, és ez a büntető százalékában is meglátszik, ami szintén sokkal jobb volt a szezon korábbi részében is, illetve az egyetemen is. Most nyilván azt se tudja bemenni, de most tényleg nagyon olyan februárja van, hogy semmit nem tud bedobni. Úgyhogy én azért őt, mint shootert sem feltétlenül féltem. Nyilván ahhoz arányosítva, hogy ő nyilván inkább egy scorer és playmaker lesz elsősorban, de egy ilyen jó kis kiegészítő shootingja lesz hozzá szerintem.
Van egy-két játékos, akit úgy akarok megemlíteni, hogy most nem nagyon látjuk azt, hogy hogyan kerülhetnének nagyobb mennyiségben pályára, de pedig szerintem kéne. Az egyik Koloko Torontóból. Szerintem ennek a szezonnak így nincs olyan sok értelme, és én szeretném, hogyha ő többet pályán lenne, de hát nyilvánvalóan se a vezetőség, se Nick Nurse nem ért velem egyet. A Jazznél Fontecchio és Agbaji is keveset játszik, abszolút nem tudom, hogy mikor gondolják úgy, főleg itt a cserék után, hogy bár nyilván mind a kettőnek meg is nőttek a játékpercei, de mikor gondolják úgy, hogy esetleg nem lenne rossz az idei draft picket kicsit javítani, mert mind a két játékos szeretném, hogyha a többet lenne a pályán, illetve még hát egy picit azért ide tartozik egyébként Hardy is, de hát azt majd meglátjuk. Meg ugye Shadon Sharp, aki egyre többet van a pályán, de a Portlandnél is teljesen hasonló a helyzet, hogy ők playoffra mennek, és hát ezért túl sok rookie hiba nem fér bele. Szóval van egy pár olyan játékos, aki most nincs a legjobb szituációban, csak ezt akartam mondani. Dyson Daniels is egy picit ilyen lett New Orleansban, pedig mindenki le volt nyűgözve, hogy rookieként is milyen jó védő, és hogy az a Marcus Smart Light hasonlat az úgy jónak tűnt, aztán utána alig játszik. Szóval őket egy icipicit sajnálom, és csak ezért akartam megemlíteni, de minden felsorolt játékosról azt gondolom, hogy sokkal több van benne, mint amit eddig láttunk.
Igen, abszolút. Azt hiszem, hogy Daniels sérült is egyébként.
Igen, ez igaz.
Nyilván itt vannak olyanok is egyébként, akiben tudom, hogy te is, meg én is ugye elképesztő potenciált látunk, azt hiszem, most említetted Sharpot is, ugye?
Igen.
Benne már most látszik az, hogy, és lehet, hogy ez elkerül, majd erről is beszéltek, amikor lehet, hogy ez vagy Dém csereke hozzá, vagy legalább az, hogy visszavonul, de ő egy hihetetlen talent, és én annak örülök, hogy nem cserélték el végül a trade deadline-nál, mert nagyon nagy hülyeség lett volna egy ilyen kincset elengedni, én azt gondolom, azért, hogy Dame-nek legyen most egy közepesnél kicsivel jobb, esetlegesen playoff csapatot, tehát nyilvánvalóan nagyon-nagyon messze van náluk. Még azt mondom, hogy a Dark Horse Contender státusz is.
Igen, igen.
ha már Portland, akkor említsük már meg ezt az egész Jabari Walker történetet, mert ugye emlegettem az előző adásba is, szóval, hogy ez az a srác, aki 57. helyen, vagy 51., nem tudom, 50 fölött lett kiválasztva, és a nyári ligában annyira meggyőzte a portlandi vezetőket, hogy nem is two-way szerződést kapott, hanem rendes szerződést, és azóta szépen lassan eljutott oda, hogy bekerült a rotációba. Tehát a csávó így folytatja, akkor jövőre kezd. Ezt csak így mondanám, hogyha valakinek kell egy ilyen szimpatikus, alulról jövő történet, akkor Jabari Walkert ajánlom figyelmébe. Zoli, bárki más, akiről nem beszéltünk, de te valamiért szeretnéd megemlíteni, Nembhard, vagy Radi, vagy Bukemp, bárki?
Nézd, akit talán így meg lehet említeni, de tényleg csak azért, mert én februárban találkoztam vele úgymond először idén, és nem véletlen, mert volt előtte már azért pár meccset, de nem sok az idei NBA-ben, az Josh Minot. Ő egy szintén egy második körös pick, tehát ráadásul nagyon hasonló helyen is ment el, mint az általad előbb említett Jabari Walker. Wing méret nem nagyon kiforrott, vagy kifinomult skillset, de van benne potenciál. A Denver ellen lehozott egy nagyon-nagyon jó meccset.
Ugye igaz, a Minnesota játékosáról beszélünk, hogyha valakinek esetleg nem annyira van ez meg, azért gondoltam kiegészítem, mert tényleg az van, amit mondtál, hogy róla azért 2-3 hónapig kb. Nem is hallottunk semmit.
Semmit nem hallottunk róla. És a Denver ellen volt az első meccse gyakorlatilag a szezonban olyan igazán komoly játékpercet kapott. 17 perc alatt tényleg egészen jó teljesítményt is nyújtott, és ott feltűnt, hogy ügyes. Bevágott egy triplát is. Nyilván az egy olyan meccs volt, amin 146 pontot kapott a Minnesota. Azért az... És ugye arról volt híres még az meccs, hogy akkor már, azt hiszem, karrieres során harmadjára, vagy de másodjára biztos. Joker ellen fél idő előtt összehozott egy tripla duplát. Úgyhogy ő egy érdekes játékos, még így az ilyen első kör végi második körös játékosok közül. Christian Brown továbbra is egészen jó, annak kellene, hogy inkonzisztens perceket kap, tetszik az, hogy mindig készen áll, és ő hosszú távon, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó opció lehet a Nuggetsnek, egy free and D játékos tényleg, és nagyon jó atletikussággal.
Igen, mondjuk ezeknek az elkótya vetyélésében a Nuggets az nagyon tud, tehát hogy nem rosszak benne, úgyhogy majd meglátjuk.
Már ugye mindig csak rajtuk múlik, mint ahogy ugye Grantnél sem rajtuk múlt.
Igen,
mert azt ajánlották azt hiszem ugyanazt a szerződést, amit megkapott.
Igen, hát meg Malik Beasley-t cserélték még ugye el, azt kicsit utólag bánhatják, mert azért...
Meg ugye Vanderbiltet is.
Meg Vanderbiltet, igen, de mondjuk Malik Beasley-vel ugye voltak gondok, mármint a...
Persze.
Nem volt egy mintapörmagár.
Vanderbiltet sajnálom, mert ő nagyon-nagyon értékes. Nem azt mondom, mondjuk, hogy jobb, mint az idei Gordon, de...
Figyelj, a playoffban el tudom képzelni azt, hogy a magas posztot ők hárman oldották volna, úgymond meg a 4-es-5-ös posztot, és nem kellett volna senki más becserélni.
Igen, lehet, hogy erre jobb, mert Gordon szerintem lábbal lekövetni embert abba jobb, mint Vanderbilt, viszont Vanderbilt besegítő védőként így szerintem
van.
Jobb, mint Gordon.
Így van, és jobb gyűrűvédő. Jó. Én azt hiszem, hogy végig szaladtunk itt, akiken akartunk, és kedves hallgatók, hogyha valaki olyan lett volna, akit kihagytunk pedig az elmúlt két hónapban valami említésre méltót csinált, akkor mindenképpen írjatok Facebookon nekünk, és nagyon szépen köszönjük egyébként a visszajelzéseket, és elnézést, hogy most itt volt egy egyhetes szünet. A következő héten már tényleg jön az az adás, amiben Szemenkei Balázs és Mészáros Péter is a vendégünk lesz. Legalábbis most már megígérni nem merem, de majdnem biztos vagyok benne. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, azt is szeretném még itt a végére megköszönni, hogy támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton, itt tehetitek meg, hogyha szeretnétek, és jövő héten már mindenképpen két adással akarunk jelentkezni, úgyhogy visszatérünk a normális menetrendhez. Addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.